Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai Ószövetségi ige szakaszunkból, a Királyok első könyve 22. fejezetének 29-től a 40. versig terjedő szakaszából. A hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg Isten igéjéből a Királyok első könyve 22. fejezetének 29. versétől. Azután fölvonult Izrael királya és Jósafát, Júda királya, Rámót Gileád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósafátnak: én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, te azonban öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak: ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot, ezt mondták: csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósafát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai, látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának: fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradni a harci kocsiában az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron: mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és parázna nők mosakodtak ott, az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Ahábnak egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, az elefántcsont palota, amelyet építtetett, és mindazok a városok, amelyeket felépítetett, le vannak írva Izrael királyának a történetéről szóló könyvben. És pihenni tért Aháb őseihez, és fia Ahazjá lett utána a király. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Urunk, hogyan is állhatnánk te eléd ennek az esztendőnek utolsó vasárnapján, mintsem úgy, hogy szívünkből hálát adjunk neked. Hiszen az elmúlt 52 héten át is te voltál megtartónk, hűséges, gondviselő Istenünk. Te voltál az, aki körülvettél szereteteddel, meg nem érdemelt jóságoddal, azzal a dicsőséggel, amely a mi nyomorult életünkön is felragyogott, valahányszor engedtünk neked, hittünk benned és neked. Köszönjük, Urunk, mindezt. Dicsőíteni szeretnénk itt és most, és szeretnénk úgy visszatekinteni, ahogy a te igéd tanít most rá, ebből a történetből, ennek a két királynak a történetéből. Szeretnénk, Urunk, úgy elemezni az elmúlt vasárnapjainkat, szolgálatunkat, életünket, ahogy azt te láthattad, és ami által minket előbbre szeretnél segíteni. Hisszük és tudjuk, Urunk, hogy te gyógyítani jössz újra és újra. Amíg el nem jössz ítélő bíraként, addig azért közeledsz a te népedhez, hogy szívünket magad felé fordítsd, hogy hiába valóságoktól megtisztítsd, hogy értelmetlen és ostoba gondolatok helyett betölts minket a te gondolataiddal, a te igéddel. Ezt kérjük most is ezen a vasárnap délelőttön, magasztalva a te szent nevedet, megköszönve irgalmadat, hálát adva a te kegyelmedért, dicsőítve azt örökkön örökké. Kérünk téged, hogy beszélj velünk, szólj hozzánk, hadd vigyünk haza ma is olyan lelki eledelt útravalót, amely tovább segít, végig kísér, átvezet minket most már az új esztendőbe, és vezet bennünket azon a keskeny úton, amelyen járva kedves lehet az életünk előtted. Tudjuk, kegyelemből hit által lehetséges ez. Tudjuk, Urunk, hogy minden ajándék. De így szeretnénk őszinte háladással megköszönni a mai napot, az együttlétet, a közösséget, és dicsőíteni teljes szívünkből téged. Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg, és áldj meg valamennyiünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban a Királyok első könyve 22. részének 32. versében a következőképpen. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot, ezt mondták, csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósafát azonban kiáltozott. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Az év utolsó vasárnapján valóban mivel is telhetne meg a mi szívünk, mint hálaadással, testvéreim, és magasztalással, hiszen alkalom nyílik arra, hogy visszatekintsünk újra egy esztendőre, még ha nem is az óévi istentiszteleten vagyunk, de ez a vasárnap is egyfajta zárás. Együtt lehetnek azok a testvérek, akik eljönnek és eljöttek, és itt voltak végig a legtöbben, de ha valaki esetleg csak most van, itt érezze otthon magát ő is. De mégis arra gondoltam, amikor készültem már, hogy vajon kik lesznek ma a templomban, hiszen holnap is együtt leszünk itt a templomban, holnap után is együtt leszünk, ha Isten segít, közben még szilveszterezhetünk is együtt. Ennek ellenére eljövünk vasárnap. Persze magától értetődő ez, hiszen vasárnap van, és mégis azt kell mondanunk, hogy önmagában hála ok az is, hogy itt vagyunk és itt lehetünk. Nem olyan magától értetődő, hogy egy templom többé-kevésbé vasárnapról vasárnapra megtelik. Nagyon sok helyen ez nem történik meg. Nem tudom, hogy adtunk-e már hálát magáért a gyülekezetért. Hálát azért, hogy felcsendülhet az ige. És itt nem a lelki pásztorokért kell hálát adni, nehogy félreértésessék. Az igéért. Azért az igéért, amely által Isten a világot is teremtette, és amely által újonnan szüli az övéit. Igaz megtérésre vezeti az ő népét. Azért az igéért, amely egyáltalán nem magától értetődő a világban, ahol ezernyi más hang szól és durusol a fülünkbe. Hihetetlen sok tévtanítás kelt szárny az utóbbi évszázadban. Soha korábban ennyi, ezt merem bátran állítani. Soha ennyi félreértés, félremagyarázás, a Bibliának kiforgatása, igazságok csúsztatása soha nem történt még, mint most, az utóbbi évszázadban, vagy akár az évtizedekben. Csoda, hogy vannak még, akik jönnek templomba. De hát kérdés az persze, hogy mi van a szívünk mélyén. Mert hogy szoktuk mondani, hogy az egy dolog, hogy itt vagyunk, és az egy másik dolog, hogy belül mit gondolunk. Az egy dolog, hogy itt lehetünk hálaadással az év utolsó vasárnapján, és az egy másik dolog, hogy az elmúlt 52 vasárnapon, vagy 51 vasárnapon át mi maradt meg ott belül? Mi formált minket? Minek engedtük, hogy formáljon minket? Mert annyi nézet, annyi gondolat van, és annyi minden ellene szól annak, amit a teljes Szentírásban kijelentett isteni igazság hirdet. Észre se vesszük, és behódolunk, észre se vesszük, és sodródunk ezernyi nézettel, világról, a nemzetről, magyarságról, Máriáról, ilyen-olyan teológiai nézetekről. Észre se vesszük és behódolunk annak, amit a világ mond, amit különböző trendek, áramlatok, irányzatok mondanak. És kérdés, hogy Isten igéje, a teljes Szentírás üzenete valóban átjárhatta a szívünket. És hálát adunk, mert vannak és újra lesznek, akiknek átjárták, és vannak, akik az elmúlt évben döbbentek rá, Isten hogy szereti őket. És az elmúlt évben hagytak el bűnöket, és az elmúlt évben értették meg Istennek egy-egy igazságát, amit a szívükre helyezett vasárnapról vasárnapra. Áldott legyen az Úr minden ilyen elvégzett munkájáért, amit újra és újra kettő eszközzel, szabad így mondani, nem haragszik meg rám, remélem és hiszem, hogy eszköznek nevezem, az igével és az ő szent lelkével végez el. De ki kell újra is mondani, újra és újra azt is, hogy itt lehet koptatni a padokat, testvéreim, egy éven át, úgy, hogy nem történik semmi a szívünkben. De még az is megtörténhet, hogy itt áll az ember ezen a szószéken egy éven át, és nem történik ott belül, nem az történik, aminek történnie kellene. Még ez is megtörténhet, testvéreim. És ez a két király, akiről most hallottunk és olvasunk, mindjárt mutatni fogja, hogy milyen nagy hálaadással legyünk, és kell, hogy legyünk, hogy hallhatjuk az igét, hogy egyáltalán itt vagyunk, és milyen végtelen felelősség az, hogy mit kezdünk a hallott igével? Mit kezdtünk vele 2012-ben? Mit kezdtél te? Mit kezdtem én? Mert nincs kivétel. Ige hallgató és ige hirdető. Együtt az Isten igéjének vagyunk jó értelemben a céltáblái. Mert kiküldte és küldi, és azért küldte, hogy elvégezze, amiért ő küldte, és amit ő akar vele. Nem, hogy gyönyörködjünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy megmondjuk, jaj, de szép beszéd volt. Milyen jól prédikált a tiszteletes Úr. Ez így nem ér semmit önmagában. Szép beszéd van a világban is éppen elég. De ige, életet formáló, életet teremtő ige, az nagyon kevés van. És még mindig több ige van Magyarországon, és merem állítani, hogy a Magyar Református Egyházban több élő ige van, mint ahányan befogadják. Többször adatik, sokszor adatik, és sok gyülekezetben adatik lehetőség, hogy élő igét halljanak, és halljon például a Magyar Református nép. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele, hogy e szerint érünk-e. Nézzétek meg ezt a két királyt. Isten elénk hozta ezt a különös és megrázó történetet Akhábról és Jósafátról. Akháb látszólag a főszereplő, de aki igazán megállított, az most Jósafát, a júdai király, aki ugyancsak benne van a történésekben. És valami egészen döbbenetes módon viselkedik itt. Pedig tudjátok, hogy ki ő? Az egyik legtöbb dicsérő szót kapott király Júdában. A Biblia summás véleménye így szól róla, azt cselekedte, amit helyesnek tart az Úr. Hát ennél szebbet, jobbat nem mond el a Biblia senkiről. 25 éves korában kezdett el uralkodni, és már akkor a legelején eldöntött a szívében. Ellenáll a Bál kultusznak, a világiasságnak, a termékenységi kultusznak, ellenáll mindannak, ami a világból be akar áramlani Isten népe közé. Véget vetett a kettészakadás, az ország kettészakadása óta folyó szégyenletes háborúnak, testvérháborúnak, de közben ellenállt az északi országrész bálványozásának, erődöket épített, megerősített városokat, erős határőrséget szervezett, és Júdából, a rábízott országrészből, országból eltávolította az áldozóhalmokat, amivel Astóretnek, Baálnak és másnak mutattak be áldozatot a megtévesztett szívű izraeliek, illetve júdabeliek. Kiirtotta a szent fákat, amelyeken keresztül egyesek az Istent és az Istenséget tisztelték, és ezt többször megtette, mert a nép újra és újra visszatért a világi gondolkozáshoz, a pogánysághoz. De azt írja az ige, hogy Jósafát többször is végigjárta az országot, és a pogányságot és a világias gondolkozást írtotta szent tűzzel, igaz alázattal és az élő Istenbe vetett bizalommal. És Isten vele volt. Isten vele volt. Ezt írja az ige. Az Úr Jósafáttal volt, mert ősének, Dávidnak az útján járt, Isten parancsolatai szerint élt, ezért az Úr megerősítette a kezében a királyi hatalmat. Az egyik leggazdagabb, legfényesebb időszaka ez Júdának, Jósafát uralkodása. Sok-sok hálaok és örömforrás, ez jellemzi az ő életét. Ezért olyan érthetetlen, testvéreim, hogy az arámok elleni mai történetünkben szereplő háborúban mégis részt vesz. Krisztus előtti 9. században járunk. Akháb, az északi országrésznek, Izraelnek a királya, konfliktusba keveredik Ben-Hadaddal, ennek a városnak, illetve az arám népnek a királyával. De már ez a konfliktus is úgy kezdődik igazából, hogy Akháb megszegi a szövetséget, amit ő maga írt alá. És itt van mellette, most látjuk Jósafátot, a judai királyt, aki minthogyha vak és süket lenne, testvéreim. Mint ez az ember most lelkileg megvakult volna, és megsüketült volna. Nem vesz figyelembe, szinte észrevétlenül nem hagyható dolgokat. Mégse vesz észre. Például ezt magát, hogy Akháb megszegi a szövetséget. Egy szövetség szegő agresszor mellé áll, aki támadni akar, aki birtokba akarja venni ezt a várost, ezt a területet. És Jósafát vele megy. Aztán azt is látnunk kell, hogy Jósafát hatalma és gazdagsága csúcsán áll ebben az időben, semmi szüksége az Izrael északkeleti határán fekvő Rámót-Gileádra. Mi kell neki? Még több pénz, hatalom? Vagy egy terület? A környező népek mind adóztak neki, behódoltak neki. Mi kellett Jósafátnak? Aztán nem veszi észre, pedig ő maga kéri, hogy Miká Jehu próféta az igazságot mondja ki. Az az érdekes, hogy ha elolvasjuk a tegnapi szakaszt, akkor ott látjuk, hogy Jósafát király, ugye ott van a nagy udvari ünnepségen, még a háború előtt, a csata előtt, és hát azért mielőtt elindulnának, azt mondja Jósafát, mint hívő ember, hogy azért kérdezzük meg előbb az Úr igéjét. Erre jön egy sereg, több száz próféta, udvari próféták, mind-mind győzelmet jövendőlnek Akhábnak és a szövetségesének, mind-mind nagyszerűen dicsőítik Izrael királyát, győzni fogsz, vonulj ki! És Jósafát mégis megkérdezi, hogy nincs még valaki próféta, nincsen, akit meg lehetne kérdezni? És akkor előhívják Mikaéhút, akire előre megmondja Akháb, hogy nem szeretem ezt az embert, mert mindig ellenem beszél. Na azért csak hallgassuk meg, mondja Jósafát. Meg is hallgatják. Először Mika Jehu azt mondja, hogy menjetek, győztök. Akkor rászól Akháb. Nem megmondtam neked, hogy az igazat mond? És akkor a próféta, jó, akkor megmondom az igazat. El fogsz hullani. A kutyák fogják felnyarni a te véredet. És erre mi történik? Jósafát statisztálása mellett bebörtönzik az igazságot kimondó prófétát. És Jósafát csak áll, és nem szól semmit. És van egy negyedik dolog is, amit érthetetlen módon nem vesz figyelembe ez a hívő király Jósafát. Ezt a ruhacserének az álmokságát. Hát Akháb nagyon rafinált ember, kitalálja, hogy ő majd áruhával öltözik, olyan lesz, mint a többi katonái közül egy, nyilván jó, erős páncélzatba beöltözik, de nem királyi felszerelést visz, de azért Jósafát az csak menjen királyi vízben. És Jósafát megy. Természetes és automatikus célponttá teszi saját magát. Nem döbbenetes, ugye? Négy súlyos hiba, ami hajszál híján az életébe került ennek az embernek. 4 súlyos hiba. Mi történt ezzel a hívő emberrel? Mintha megvakult és megsüketült volna. És a kérdés az, testvéreim, hogy velünk is történhet ilyen? Akár a múlt év elemzése közben is. Miközben elemezgetjük, hogy mit is tettünk, jót s rosszat. Itt voltunk a templomban. Van, aki a padban, van, aki a szószéken. Benne voltunk szolgálatokban. Történtek dolgok. Megszépült a templom, hála legyen az Úrnak. Idén is konfirmáltak gyerekek és felnőttek is, hitükről bizonyságot téve. Mégis meg kell kérdeznünk magunktól, engedtünk mi az Úr igéjének? Szögezzük le, Józsafát mindezek után is Isten gyermeke maradt. Vele volt az Úr, tovább olvassuk a történetét, akkor azt látjuk, hogy hatalmas győzelmeket adott neki, illetve egy hosszú békés korszakkal zárult le az ő élete. Volt még ugyan egy megingása, amikor bizonyos Ahaziával, Izrael akkori királyával szövetkezve egy kereskedelmi flottát indított Tarsisba, de a hajók odavesztek. Mindezt leszámítva, élete igei summája igen-igen pozitív. De itt van ez a harc, ez a háború Rámót Gileád ellen. Miért követte el ezeket a hibákat Józsafát, a hívő király? Tulajdonképpen egy egyszerű ok van a háttérben, bár ez egy kicsit azért mégis összetettebb, de így lehetne összefoglalni. Kedvében akart járni, a rokonává lett Akhábnak. De annak az Akhábnak, aki az istentelenségéről, bálványimádásáról, pénz és hatalom szeretetéről volt hírhedt. Kedvében akart járni. A 2 Krónika 18-ból megtudjuk, hogy Akháb sógorává lett egyébként Józsafát, illetve Akháb Józsafát első fia Jórám, Akháb leányát vette el. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy döbbenetes, mi lett ennek a házasságnak a következménye. Ez a Jórám követte Józsafátot a júdai trónon, és valami hihetetlen mélységbe jutott lelkileg ő is, meg az ország is. Hátra arc, vissza a pogány kultuszokba, a Baál, az Astoret imádatba. És mindezt teszi Jórám, Józsafát fia, de egyben Akháb veje. Ez egy külön történet, itt csak megjegyzem, hogy félelmetes, hogyha az ember így köt házasságot, egy hitetlennel, az istentelenségnek, a pogányságnak a szimbólumával, milyen mélységekig viheti el egy hívő király fiát is. De térjünk vissza Józsafáthoz, aki ugyan kapcsolatba került, ha nem is közvetlen kapcsolatba, de rokonságba került Akhábbal, viszont enged is ennek a rokoni kapcsolatnak, csak ennyi a bűne. Kedvében akart járni egy istentelen rokonának. Nem azt jelenti ezt, testvéreim, nehogy valaki félreértse, hogy most nekünk meg kellene tagadnunk a hitetlen rokonainkat. Pál apostol is tanít erről az 1 Korintus 5-ben, ha mindenkitől el akarnánk szakadni, aki istentelenül vagy hitetlenül él, akkor ki kéne vonulnunk a világból, de az Úr Jézus sem ezért imádkozott a főpapi imádságában, hanem azt kérte, hogy Atyám, őrizd meg őket a gonosztól, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Hanem arról van itt szó, amikor valaki kedvéért, valami kedvéért, amire az ige nemet mond, arra én mégis igent mondok. Erről van itt szó. Amire az ige nemet mond, arra mégis igen mondok. Pedig az egész történetnek és az egész Szentírásnak ez a legfőbb központi üzenete, hogy amire az Isten igéje nemet mond, arra mondjak nemet és mondjunk nemet, amire pedig igent, arra mi is mondjuk ki az igent. Ha bármilyen bálványimádásra, ha bármire, amit hozzátesznek Jézus Krisztushoz, és azt mondják, hogy higgy Jézusban, és tiszteld ezt, imádd azt, szeresd amaszt. Ha valamire azt mondják, hogy Jézus Krisztushoz hozzá kell még tenni, hogy neked üdvösséged és áldott hívő életed legyen, akkor bátran mondjunk nemet. Nincs plusz az Isten fiához, nem lehet és nem szabad hozzátenni semmit és senkit. Mert Isten káromlás. Mert ha ő azt mondta, hogy nem adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztus, ha maga Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor ez vagy igaz, vagy nem. Tertium non datur. Nincs harmadik eshetőség. Vagy Jézus Krisztus az egyedüli megmentőnk, az egyedüli üdvösségünk, az egyedüli út az Atyaistenhez, vagy az egész hazugság. Ezt el kell dönteni, ezt világosan látni kell. Mikaéhunak vagy igaza van, és Akháb a vesztébe rohan, és Isten ellensége, vagy Akhábnak van igaza, ahogy gondolta, ő visszatér győzelmesen, és majd bemutatkozik újra a börtönbe vetett prófétának. Na látod, itt vagyok, mit beszéltél? Akháb nem tért vissza. Mert nincs harmadik út. Ilyen értem, nincs középút. Itt vagy-vagy van. Vagy az Isten igéjének van igaza, vagy valaki másnak, de a kettő egyszerre nem lehet igaz. Év végén ilyen szempontból is vizsgáljuk meg az életünket. Hogyan telt? Mennyire sikerült? Miben engedtem az Isten szavának, és miben nem engedtem? Persze kezdjük ott a vizsgálódást, hogy egyáltalán szempontommá lett-e, mit mond az Isten igéje. Mert testvéreim, Anyaszentegyházunknak az egyik nagy nyomorúsága, hogy a templomba járók egy jelentős részénél ez nem is szempont. Mondjuk ki őszintén és igazán. Az egyházunknak az egyik nagy nyomorúsága az, hogy sokaknak nem is szempont, hogy mit mond az Isten igéje. Szempont, hogy mit mond a világ, mit mondanak filozófusok, mit mondanak emberek, mit mond a történelem, mit mond a hagyomány, így szoktuk, mit mondanak ezek vagy azok a nagy emberek, tehát mit mondanak politikusok, de mit mond az Isten igéje? Szempont, hogy mit mond az okkultizmus, csodagyógyítók, ezoterikával foglalkozó. Fontos, hogy mit mond a média, de mit mond az Isten igéje? Mert az volt, ami beteljesült, testvéreim, amit Mikaéhu által az Isten mondott, és hiába voltak sok százan, sok száz hamis proféta, aki mást mondott, nem lett igazuk. Erre mondjuk egyszerűen, hogy az Isten országában nincs demokrácia. Az Isten országában nem szavazással dőlnek el a teológiai igazságok. Hogy mit akar az Isten, azt nem megszavazzuk, azt ő eldöntötte. És a Biblián keresztül kijelentette, hogy mi kedves előtte és mi nem. És nem kívánja szavazásra bocsátani. Erről szól ez a megdöbbentő történet, ennek a két királynak a története. Hogy mi kezdünk az Isten igéjével, az Isten üzenetével. Mert ha már megkódított a kegyelem, akkor nem tudok nem figyelni rá. Nem jelenti azt, hogy nem fogok még védkezni, nem fogok még elbukni, de nem tehetem, hogy nem figyelek rá. Ha megkódított, ha újonnan szült az Isten igéje, hogy Péter apostol írja,
újonnan születtetek Isten élő és maradandó igéje által. Ezek a keresztények, akik újonnan születtek az Isten igéje által, ők a Krisztus gyermekei, ők az üdvösség várományosai. Ők azok, akiket meghódoltatott a kegyelem. Isten meg nem érdemelt szeretete. És ha már meghódoltatott a kegyelem, mint hogy a fiatal Jósapátnál is ezt látjuk, akkor születnek meg ezek a döntések, és születik meg, hogy az Urat szolgálok, és csak őt szeretném szolgálni. És akkor lesz élessé és hatatossá nekem is, és nektek is, testvéreim, amit Jézus így mondott, teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket. Mert ha a hívő ember kompromisszumokat köt a gazdagsággal, a világi kényelem szeretettel, élvezetekkel, a rokonok, a barátok elismerésével, vagy nyíltan Isten vezetése ellen dönt, akkor hirtelen olyan helyzetbe kerülhet, mint Jósapát. Mindenki ellene fordul. Igen, hamar kilátástalanná válik a helyzet. Pedig nem is ő a célpont, figyeljétek meg, nem is Jósapát a célpont, és mégis ő éli meg ebben a pillanatban, hogy az összes parancsok, a csapatok vezetői mind rátámadnak. Mind az ő életére törnek, pedig Akkábot keresi. Igen, megtörténik a hívő emberrel, hogy a hívő körül elfogy a levegő. Dermedten néz szembe az iszonyú túl erővel. Amikor a hívő ember érzi úgy, hogy mindenki elhagy, hogy ellenem fordultak. Ez megtörténhet, mint a Jósapáttal megtörténik. És sokszor van úgy, hogy a hívői azt érzi, hogy az egyirányú utcában mindenki szembe jön. Közben ő közlekedik fordítva, mint ahogy kellene. Úgy tűnhet, hogy összeesküdtek ellene, pedig csak hallgattál egy istentelen ötletre, véleményre, gondolatra, egy bibliátlan tanításra. Kedvét keressed egy hitetlen rokonnak, csak hogy csend legyen, hogy béke legyen. El is pusztulhatna Jósapát, senki nem fogadna az életére ebben a percben. És mégis Akkáb pusztul el, testvéreim. Miért? Hadd mondjak még erről pár szót. Miért Akkáb pusztul el? Miért nem Jósapát? Hiszen minden taktikai és minden emberi számítás, minden taktikai és emberi számítás Jósapát ellen szól, és minden Akkáb mellett, Akkáb megmenekülése mellett, Jósapát ellen szól saját döbbenetes vaksága és süketsége, de még a naivitása is, ahogy belement ebbe a ruhacserébe. Vétkes Jósapát, engedetlen, naív, kiszolgáltatott, meg kellene halnia. Mi szól mellette? Hiszen mindketten elveszítik ezt a csatát. De ahogy visszanézek és visszanézünk testvéreim egy pillanatra, vajon hányszor kellett volna már meghalnom? Meghalnunk az elmúlt évben. Ti hogy látjátok? Hányszor kellett volna már Istennek igazságosan lesújtani rám? Hiszen megtettem hasonlót, mint Jósapát ebben a helyzetben. Vagy te még nem tettél ilyet, testvérem? Mi szól mellettünk? Akkád védi és biztosítja magát, nagy taktikus, megvan a legmodernebb felszerelése, tudása, anyagi és katonai eszközei. Igaz, nem hallnak Mikaél úra, de kiköveteli tőle az igazmondás. Nagyon érdekes részlet, a világ fiai sokszor korrektebbek, mint az Isten gyermekei. Igen, mert akár kiköveteli azt, hogy mondj igazat, ne durzsold itt nekem ugyanazt, mint a többi próféta. és Mikájnak kimondja az igazat. De akár kérte, akár korrekt. Vannak, akik korrekten azt mondják, én nem kértem meg. Legalább őszinte az ilyen, és nem képmutató. Híres amerikai tudós mondta, hogy bár felfedezéseim erős kétséget támasztanak bennem az evolúcióval kapcsolatban, de mert gyűlölöm azt a fennmaradó esetőséget, hogy Isten teremtette a világot, ezért inkább az evolúció tanítva. De mit mondhatunk erre? Hát ez egy korrekt ember, nem? Legalább megmondja, hogy ő hogy gondolkozik. Utálja Istent, az evolúcióval abszolút nincs meggyőződve, nem is bizonyíték rá, de azért is az evolúció tanítom. Le a kalappal. Le a kalappal, akár korrekt. Jósafát sunyít. És mégis Jósafát menekül meg. Mert mit használ az embernek az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárhal. Akháb meghal, mert a vaktában kilőtt nyilvessző a kellő pillanatban, a kellő helyen megtalálja. Testvérek, az ítélet is mindenkit meg fog találni. Nem lehet elbújni. Ahogy az Úrról mondja, a hitvallásunk fog beteljesedni, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Senki nem kerül el. Ha kellő pillanatban, a kellő helyen eltalál minden embert. Jósafát viszont megmenekül. És mondjuk ki, amit tudtok testvéreink, csak nem éljük át eléggé, és ezért nem tudjuk elég erővel mondani, a kegyelem csak is kizárólag szól a grácia. Egyedül a kegyelem menti meg Jósafátot. Nincs mellette érv. Nincs érdem, amit föl lehetne sorolni. Elszúrta, engedetlen, ostoba, naív, makacs, hallja az Isten igényét Mikájéhútól, mégis Dafke, csak azért is belemegy ebbe a háborúba. És megmenti. Ez a kegyelem. Azt olvassuk róla, és ennyi az ember dolga, hogy kiáll. Kiáll. Nem részletezi a Biblia, de a Krónikák könyvében van egy megjegyzés, amiből azt látjuk, hogy Jósafát itt Istenhez kiáll. Imádkozik Jósafát. Nem azt mondogatja, nem én vagyok Akháb, nem én vagyok Akháb. Nem kezdi el magyarázni, hogy Akháb rosszabb, meg Akháb a felelős, meg ők ezt az egész háborút, meg ő a szövetségszegő. Nem kezd el magyarázni, nem én vagyok Akháb, én jobb vagyok, mint Akháb. Nem. Az Istenhez kiáll. Uram, Jósafát vagyok. Hallasz? Itt vagyok, Jósafát. Tudod, mit jelent a nevem? Tudom, hogy már a szüleim sem véletlenül adták ezt a nevet nekem. A neve azt jelenti, hogy Isten ad igazság. Isten szolgáltat igazságot. Ezt jelenti a Jósafát minden szó. Uram, Jósafát vagyok. Hallasz? Szolgáltas nekem igazságot. Ha a megalkuvásaim, hatalomvágyam, vagy engedetlen süketségem miatt meg kell halnom, ám legyen. De hiszem, hogy a megtisztított oltár áldozat ő érettes ő miatta akár életben is hagyhatsz, Uram. Uram, légy kegyelmes hozzá. Még mindig élsz, testvérem, még mindig élek ennek az évnek az utolsó vasárnapján. Ez bizony kegyelem. Hát jöjjetek, kiáltsunk együtt. És ez a kiáltásunk legyen teli a Golgotai keresztért mondott háladással. Ez a kiáltásunk legyen magasztalása az Isten dicsőséges kegyelmének. úgy legyen. Édesatyám, őszinte háladással és gyermeki szent remegéssel borulunk elé, hiszen ha belnézünk Jósapát életébe, akkor azt látjuk, hogy mi is ott lehetnénk. Ott vagyunk fölösleges csatákban, háborúkban, amelyekben nem küldtél. Ott vagyunk harcokban, amelyekben a magunk igazáért, mások kedvéért harcolunk, és nem figyelünk a te szabadra. Ott vagyunk kompromisszumokban, megalkuvásokban, amikor beengedjük az életünkbe a világot, az élvezetvágyat, beengedjük mindazt, ami sötét és tisztátalan előtted, a bálványimádást, a pénzimádást. Kérve kérünk, hallgass meg, amikor kiáltunk hozzád, mint Jósapátot, szolgáltass nekünk igazságot, add nekünk az Úr Jézus Krisztus igazságát, erősíts meg abban a hitben, hogy a miénk az kegyelmedből, hitáltal, mert egyedüli reményünk ő, egyedüli reményünk az, hogy Jézus igazságát beszámítod nekünk, és ezért kegyelmet gyakorolsz felettünk. Köszönjük a te igéd ígéretét, hogy akik a tiéd, azok teljes bizonyossággal reménykedhetnek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus megjelenésekor kapnak. Köszönjük neked így a te ígéret, megállító szavadat, szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy megmosol a te igéddel és lelkeddel. Köszönjük, hogy így tekinthetünk vissza erre az évre, hogy látjuk, mi is harcoltunk Rámúd Gileád ellen. Bár volt, amikor erődöket építettünk a hitetlenséggel szemben, volt, amikor Jósapáthoz hasonlóan építettük a te országodat, védtük a te hívő népedet, de mégis kegyelemből tartatunk meg hitáltal, csak és kizárólag. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, add nekünk a te igazságodat, szentségedet, és tarts meg minket a te szeretetedben, ahogy megígérted, hiszen ha rajtunk múlna, mi százszor elesnénk, sőt a kegyelemből is kiesnénk. De köszönjük, hogy te megtartasz. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi hűséges Istenünk. Így adunk hálát az elmúlt évért, a vasárnapokért, a megszólaló ígéért, és hálát adunk minden apró mozzanatért, mozdulásért, amikor engedhetünk annak, és kérve kérünk, hogy a jövőben vezess minket akaratod szerint. Áld meg anyaszentegyházunkat, gyülekezeteinket, intézményeinket, áld meg a határokon túlélő magyar testvéreinket, testvérgyülekezeteinket. Kiáltunk hozzá gyászolóinkért, betegeinkért, adj vigasztalást, adj gyógyulást, Urunk, hiszen te vagy a mi gyógyítónk. Kiáltunk hozzád a magányosokért, a szilveszter éjszakájáért, a fiatalokért és másokért, akik alkoholba, kiabálásba, sokszor őrjöngésbe folytják szívük fájdalmát. Segíts meglátni és megszólítani őket a te szavaddal, átölelni őket a te szereteteddel. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, áld meg az előttünk levő ünnepeket, az új évet, és tarts meg mindnyájunkat a te vigasztaló, bátorító és örökkévaló evangéliumoddal. Köszönjük, hogy meghallgattál, köszönjük, Urunk, hogy itt vagy velünk. Magasztaljuk a te dicsőséges kegyelmedet. Ti azért imádkozzatok, mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.